Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 4. fejezetéből 1-től a 11. versekig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a mai napon is az Úr Jézus Krisztusban meghívtál bennünket arra, hogy belépjünk a te nyugalmadba, hogy megszenteljük azt a napot, amelyet te megszenteltél és megáldottál. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert ez a mai nap a te feltámadásodnak a napja, mint minden vasárnap az új kezdetnek a napja. Annak a bizonyossága, hogy te feltámadtál a halálból, legyőzted a bűnt, a káoszt, a halált, és ennek az egész világnak az életében újat kezdtél, amelyet be is fogsz végezni, amikor lesz új ég és új föld, ahol nem lesz többé gyász, könnyek, fájdalom, bűn és nyomorúság. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetünk most együtt, és így jöhetünk eléd, hogy tudjuk, hogy részesei vagyunk annak a hatalmas nagy munkának, amit a teremtett világ életében végzel. Ígédre figyelve megvalljuk neked, hogy mi is megkísértettünk, ahogy az Úr Jézus Krisztus a pusztában, hogy sok mindenben támadott meg bennünket a gonosz az elmúlt héten, a gondolatainkban, a beszédünkben, a tetteinkben, hogy kívánjuk a másét, hogy ne elégedjünk meg azzal, amit tőled kaptunk, hogy hamis dolgok után járjunk, és hamis dolgoknak adjuk oda a szívünket. Hálásak vagyunk azért, ha azt tudjuk mondani, hogy az Úr Jézus Krisztusnak erejével ellenállhattunk a gonosznak, és a Szentlélek erejével győzhettünk a kísértések felett. Köszönjük ezt neked, és ugyanakkor bűnbánattal állunk meg, amikor azt látjuk, hogy nem úgy, ahogy Jézus a pusztában, hanem mi valóban lépre mentünk, és az ördög becsapott bennünket. De köszönjük, hogy minden szégyennel, minden bűntudattal eléd jöhetünk most, és kérhetjük, hogy bocsáss meg, szabadíts fel, és lelkeddel töltsél be bennünket. Köszönjük, hogy így jöhetünk most eléd, hogy téged dicsérjünk, hogy téged magasztaljunk, mint akik tudják, hogy te megtisztítottál, megmostál és új életet adtál nekünk. Jöjj hát, Szentlélek Isten, nyisd meg a szívünket. Jöjj, Szentlélek Isten, szólj hozzánk, taníts bennünket, jöjj és töltsöl be bennünket a te jelenléteddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek. Írva található Mózes 2. könyvében, a 17. fejezet 1. versétől a 7. versig. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbeszállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik, miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta, azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt? Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez. Menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amelyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára. Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Kedves testvérek, folytatjuk Izrael vándorlásának a történetét a pusztában, és azt látjuk, hogy a mai nagy kérdés az Isten jelenlétének a kérdése. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Itt van Isten köztünk, értek őt imádni. Direkt nem ezt az éneket választottam a mai napra, amit nagyon gyakran éneklünk gyülekezetekben. Utána sokszor azt az éneket követi az imádság, amelyben nagyon gyakran elhangzik ez a mondat. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk, hiszen megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, a te nevedben jelen vagy közöttük, és hogy a jó igehirdető hozzáteszi, hogy mi pedig mennyivel többen vagyunk itt, annál nyomatékosabbá téve. És ezekben a szavakban, ebben az énekben, vagy ebben az imádságban, ami valóban Jézus ígéretére épül, mindig Isten jelenlétének a bizonyosságáról van szó, hogy megvalljuk, hogy ő tényleg jelen van. Ugyanakkor azonban az is igaz, hogy a valóságban nem egyszer semmi sem mutat egy-egy Isten tiszteleten azon, hogy Isten tényleg jelen lenne. El lehet mondani ezeket a mondatokat, és közben lehet, hogy emberek élete nem változik meg. Gyülekezeti tagok évtizedek óta, akár generációkon keresztül haragban vannak egymással. Az egymással való szeretet légköre helyett merev, formális és fagyos a légkör. Jelen van-e Isten? Akit a fenti klisékkel automatikusan jelenvalónak vallunk. Sőt, azt gondoljuk, hogy ha ezek a mágikus mondatok elhangoznak, akkor Istennek kötelező jelen lenni. Itt van Isten köztünk, megígérted, ha ketten vagy hárman, és valójában senki nem teszi fel a kérdést, tényleg jelen van-e Isten közöttünk, hanem úgy megy az élet. Izrael számára nagyon fontos kérdés Isten jelenléte. De vannak, akik számára egyáltalán nem kérdés Isten jelenléte. Ha valaki amellett érvel például, hogy Isten mindenütt jelenvaló, hiszen éppen ezért Isten, talán nehezen tud mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy Isten vagy jelen van, vagy nincs jelen népe életében, egy-egy helyzetben, egy-egy korszakban. Ha valaki számára Isten jelenléte egy elméleti kategória, hogy Isten mindig mindenütt jelen van, mert ez Istenségéhez tartozik, akkor lehet, hogy nem veti fel ezt a kérdést, hogy vajon jelen van-e közöttünk az Úr. Másodnak meg azért nem kérdés Isten jelenléte, mert azt mondják, hogy hát nincs Isten. És ha nincs Isten, akkor nem kérdés, hogy jelen van vagy nincs jelen, akkor ezt a kérdést fel se lehet vetni. Annyi nyomorúság, annyi fájdalom van, ha Isten jelen lenne ebben a világban, akkor ez nem így lenne. Három dolgot mondtam tehát el, az egyik az a hagyományos keresztény álláspont, hogyha elmondjuk az énekeket, az imádságokat, Isten biztos jelen van. Azt, amikor valaki azt mondja, hogy nem kérdés, mert Isten mindig mindenütt jelen van. meg azt, amikor valaki azt mondja, hogy azért nem kérdés, mert Isten nincs, és nincs jelen. Izrael számára, Isten népe számára azonban, mind a háromtól eltérően, Isten jelenléte nem elméleti probléma. Amikor ez a történet odafut ki, hogy közöttünk van-e Isten vagy sem, akkor ez számukra élet-halál kérdésé lesz. A pusztai vándorlásban, a pusztában, ahol napról napra élnek, ha Isten jelen van, élnek, ahol az alap élet feltételek különben nem biztosítottak, mert nincs étel, nincs víz, nincs város, nincs letelepedés, nincs ház, nincs semmi. Ebben a helyzetben Isten jelenléte Isten népének élet-halál kérdésé lesz. És ez a jelenlét nem olyan triviális, és nem olyan tét nélküli, hogy itt van Isten köztünk, értek őt imádni, ha itt van jó, ha nincs, itt nem jó, semmi nem múlik tulajdonképpen ezen. Nem. Nem ilyen magától értetődő, és gyakran nagyon nehezen hihető. Meg kell küzdeniük ezzel a kérdéssel, hogy hitben, bizalomban el tudják-e fogadni, hogy Isten valóban jelen van. Isten arra hív most minket ezen a történeten keresztül, hogy mi is gondolkodjunk el ezen. Jelen van-e Isten közöttünk? És egyáltalán mit számít nekünk, ha jelen van, vagy nincs jelen? Mi a tétje a te életedben, hogy Isten jelen van, vagy nincs jelen? Azt látjuk tehát a történetben, hogy visszatérve az előző fejezetre, Szín pusztájában a nép lázadozott Mózes és Isten ellen, mert éhesek voltak, nem volt mit enniük. Isten azonban gondoskodott róluk, megismertette őket a mannával. Onnantól a mannát ette Izrael mindaddig, amíg be nem léptek az ígéret földjére. De Szín pusztájából tovább kellett állni, és ezért a mai részben ezt olvassuk. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Nyilvánvaló ezekből a sorokból, hogy Isten vezeti a népet. Nem csak úgy mennek valamerre, vagy nem csak arra mennek, amerre éppen Mózes jónak gondolja, hanem Isten parancsa szerint mennek egyik helyről a másik helyre. Ezt pedig úgy szoktuk fogalmazni, hogy akkor engedelmesek Isten szavának, engedelmesen követik az Urat. És Isten vezetése nem csak engedelmességre hív, hanem ugyanakkor biztonságot is ad. Jó tudni, hogy nem csak valahova mennek, talán a nagy semmibe, hanem az Úr jár előttük. És Izrael fiai feltételezhetik, mert így gondolkodnak, meg így gondolkodunk mi is, hogy ameddig engedelmesen követik Istent, addig nem fognak hiányt szenvedni semmiben. Mert az ember így gondolkodik, hogy ha engedelmeskedem Istennek, akkor utána Isten is jó hozzám. A meglepetés azonban mégis az a számukra, hogy ők Isten parancsa szerint, azaz engedelmesen mennek egyik táborhelyről a másik táborhelyre, a pusztában, ahol nincs semmi, ahol addig élnek, amíg Isten gondoskodik róluk. Aztán utána azt olvassuk, hogy tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. Márpedig az egész napos menetelés után egy olyan helyen letáborozni, ahol nincs víz, a pusztában, a sivatagban, az embert és állatot egyaránt megpróbáló dolog. Az Úr vezetett. Mi engedelmeskedtünk. Követtük őt. Hát hogy lehet, hogy ide vezetett bennünket, ahol a legalapvetőbb dologban, a vízben is hiányunk van. Hol van Isten? Hogyan van jelen? Hogyan higgyük, hogy jelen van Isten, ha alapvetően nélkülözni kell? Mert azt várjuk, hogy ha Istennek egy adott helyzetben engedelmeskedünk, akkor ő majd elvezet bennünket egy olyan helyzetre, egy olyan magaslatra, mondjuk így, ahol már nem kell az engedelmességnek ebben a függésében és ebben a kiszolgáltatottságában élni. Hát azt véljük, hogy ha bennünket az Úr vezet táborhelyről táborhelyre, akkor minimum, hogy egy oázisban fogunk újra letáborozni este. Mert ha már engedelmeskedünk, akkor jutalmat várunk. És a jutalom ugye az lenne, hogy kikerülünk abból a helyzetből, ahol ennyire függünk Istenen. A jutalom az lehet, ahol már valami könnyedséggel és lazasággal már nem is kell annyira függeni Istenen. Már nem kell annyira engedelmeskedni az ő szavának, vagy az ő vezetésének. Így gondolkodunk, mindannyian így gondolkodunk. És Isten nem így gondolkodik. Tehát mi jutalmat várunk az engedelmességért, hogy kilépjünk a kiszolgáltatottságból. Isten pedig ezt a népet engedelmességből engedelmességre vezeti. Mert a puszta az a hely, ahol ennek a népnek formálódni kell. Erről beszéltünk. A puszta az a hely az életünkben, ahol az igazi tanítványság elsajátításáról van szó. A puszta az a hely, ahol Isten meg akarja tanítani, hogy mit jelent rajta függeni és belőle élni. Kijön Egyiptomból, megszabadul a nép, átélik Isten szabadítását és jelenlétét, és már bent lennének az ígéret földjén, ahol minden kész, de a puszta ott van közötte. Valaki megtér, és nem kevesen vannak a gyülekezetünkben ilyenek, hitre jut, megtapasztalja Isten szabadítását, telve van Isten örömével, jelenlétével, és azt várja, hogy mostantól már csak Kánaán az élet. És körülbelül 1-2-3 év múlva jön a puszta, hogy már nem mennek olyan könnyen a dolgok. Ez a hely a tanítványávaló formálódásnak a helye, ahol alkalom születik újra és újra a hit és az engedelmesség gyakorlására. Az engedelmesség nem jutalmat jelent, hogy utána már nem kell benne bízni, hanem az engedelmesség alkalmat szül az újabb engedelmességre. Ezt cselekszi Isten velünk. Ezt cselekszi Isten az ő népével. Bármennyire is jutalmat szeretnénk, és kilépni a kiszolgáltatottságból, és abból, hogy hinni és bízni kelljen benne. A kérdés aztán az, hogy mi történik most? Nincs ivóvize a népnek. Hát mi feltételezhetnénk, hogy a súlyos krízis ellenére azért ennek a népnek már van egy kis tapasztalata. Hát már egyszer volt víz probléma, amikor megérkeztek, volt víz, de keserű volt márában, és aztán lázongtak, zúgolódtak, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy dobjon egy fát a vízbe, a víz meggyógyult, volt mit inni. Mentek tovább, éhesek voltak, Egyiptomban gyönyörű volt az élet, vissza akarunk menni oda, jól laktunk minden nap, zúgolódnak, Isten cselekszik, szól Mózeshez, estére fűrjek, reggelre manna, jól laktak. Hát párszor már átélték, talán most már tudni fogják, hogy mi következik. Hát ha nincs víz, akkor majd Isten megint gondoskodik. De ami számunkra, mint a történet olvasóiknak, magától értetődőknek tűnik, hogy hát nem volt elég csoda eddig, hát tudjátok már, hogy mi jön, az a történet résztvevőinek cseppet sem ilyen egyértelmű. Akkor valaki az életünket látja, és azt mondja, hogy hányszor megsegített már téged az Úr, hát miért rettegsz, hogy most nem fog? Hát olyan nyilvánvaló, az nekünk, akik benne vagyunk, közel sem ilyen nyilvánvaló, mint minden újabb problémában és krízisben meg kell, hogy küzdjük a kérdést. Jelen van-e Isten? Tudunk-e benne bízni? Jön-e a szabadulás? Isten éppen nem tanult meg az Úrban bízni ilyen hamar, ez nem születik meg ilyen könnyen, ezért kell, hogy újra szembe találják magukat a hiánnyal. Mi hát a válaszuk? Két szó, perlekedés és Isten kísértés. Ez a két kifejezés vonul végig az egész szakaszon. A nép ismét perbe szállt Mózessel, olvassuk. Tehát haragjuk, Mózes ellen fordul, a vezető ellen, tőle követelik a vizet. Korábban is megtették, most is azzal vádolják Mózest, hogy azért hozta ki a népet Egyiptomból, hogy a pusztában szomjúsággal ölje meg őket, gyerekeiket, jószágaikat. Figyeljünk ezt! Ki hozta ki a népet Egyiptomból? Mózes, te azért hoztál ki minket Egyiptomból. Mózes, te azért csináltad ezt a 10 csapást. Mózes, te azért nyitottad ketté a Vörös-tengert. Mózes, te azért zártad össze a Vörös-tengert, és veszítetted el a fáraót és a seregét. Mózes, te azért adtál nekünk mannát. Mózes, te azért adtál nekünk fűrjet, hogy megölj itt minket. Ki cselekedett? A Mózessel való perlekedés valójában Isten kísértés. Ezt mondja Mózes nekik. Miért szálltok perbe velem? Következő mondat. Miért kísértitek az Urat? Hát ébredjetek fel, nem velem perlekedtek, hanem Istent kísértitek. A fennállóval való elégedetlenség az, hogy az Isten által kiválasztott vezetővel perlekednek, az nem más, mint hogy Istent teszik próbára. És így summázza ezt a történet végén a Szentíró, hogy azután elnevezte Mózes ezt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat, közöttünk van-e az Úr, vagy sem. A Massza az az Isten kísértés szava az eredeti nyelvben, a Meriba a perlekedésé. Mózest vádolják és támadják, de az Úrral állnak szemben. Mi az, hogy Isten kísértés? Az Isten kísértés fókusza az, hogy itt, hogy vajon jelen van-e Isten? Persze ez a kérdés önmagában nem Isten kísértés. Nincs ebben semmi baj, hogy felteszi az ember ezt a kérdést. De itt arról van szó, hogy ők próbára akarják tenni az Úr hűségét. Ők azt mondják, hogy valóban Isten tette mindezt, ami eddig történt velünk? Valóban ő hozott ki az Egyiptomból? Vagy csak ennek az önjelölt Mózes nagyra vágyó tervének lettünk az elszenvedői? Szomjazunk. Ez a szomjúság mindennél valóságosabb. Ha tényleg te hoztál ki Isten minket Egyiptomból, akkor most mutassad meg magadat. Add bizonyságát a jelenlétednek. Hiszünk benned, ha megteszed, nem hiszünk benned, ha nem teszed meg. Ez az Isten kísértés. Ez az Isten próbára tétele. Ezért Isten kísértés itt ez a mondat, hogy na, közöttünk van az Úr, vagy nincs közöttünk az Úr? Mutassa meg magát. Az Isten kísértés azon való munkálkodás, hogy Istent rá akarjuk venni arra, hogy úgy cselekedjen, ahogy mi elvárjuk tőle egy adott helyzetben. Hogy Istent manipulálni akarjuk, hogy most ezt kell tenned. És mellé tesszük, hogy magunkba, mert ha nem, akkor nem hiszünk, akkor megsértődünk, akkor semmire nem vagy jó. Ahhoz, hogy higgyünk benne, cselekednie kell, ha nem cselekszik, megvonjuk tőle a bizalmunk. Mutasd meg magad. Ez az Isten kísértés. És ennek világos példája, az egyik legvilágosabb példája Jézus megkísértése a pusztában. Nem véletlenül. Jézus szolgálata elején a Szentlélek a pusztába viszi őt a formálódás helyére, hogy felkészítse a szolgálatra. És az ördögnek a második próbálkozása az volt, hogy Jézust a templom párkányára állította, és azt mondta neki, hogy ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És mit válaszol erre Jézus? Megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Jézus nem lép be egy olyan helyzetbe, ami nyomást gyakorolna Istenre. Jézus nem idéz elő egy olyan helyzetet, ahol Istennek cselekedni kell. Várjuk hittel, hogy Isten cselekszik egy-egy nehéz helyzetben, de soha ne akarjuk manipulálni őt. Ne akarjuk próbára tenni, ne akarjuk kényszeríteni, ne akarjuk zsarolni. Az elégedetlenségünkkel, a keserűségünkkel, a fájdalmunkkal ne forduljunk úgy hozzá, hogy most vagy cselekszel, vagy semmi közöm hozzád. Mert a perlekedés Isten kísértésbe vezetett a nép életében. Elvesztették a valóságlátásukat, és a súlyos hiányuk felettette velük az Úr korábbi hatalmas tetteit. Perlekedtek, és próbára tették Istent. És mi Isten válasza erre? Élet a kősziklából. Mit tesz Isten a hitetlen és erőszakos kérdés fényében, hogy na, közöttünk van az Úr, vagy sem? Mózes segítségért kiált, ne feledjük el, nagyon hamar átmegy ezen a szentírás, de azt mondja, hogy hát meg akarnak kövezni. Itt egy lincs hangulatról van szó, tehát nem egy békés, barátságos jelenet. Mózes meg akarják lincselni már, segítségül kiált, hogy Istenem, mit tegyek most ezzel a néppel? És Isten azt utasítást adja neki, hogy botjával, amelyel korábban a Nílusra ütött, első csapás így kezdődik, amikor elkezdődött a egyiptomi 10 csapás, menjen a Hórebhez és üssön a sziklára. Amikor Mózes ezzel a bottal a Nílusra ütött, a vízre ütött, akkor a Nílus vízé véré változott, a halak elpusztultak, a víz megbüdösödött, ihatatlan lett, az életadó víz, a Nílus, amelyre az egyiptomi civilizáció és a kultúra épült, az megromlott, a helyét átvette a halál. Ott, akkor Egyiptomban nem életet hoz a Nílus, hanem halált, mert Isten parancsára Mózes ráütött. Most pedig nézzetek, épp az ellenkezője fog történni. Azt mondja Isten, én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben, üss a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. A sziklából, Isten jelenlétéből fakad az életet adó víz. Bebizonyosodik újra, hogy Isten jelen van népe között, jelen van a pusztában, és a sivatagban életet adó vízzel gondoskodik róluk. Az élet Istenből fakad. De vajon meddig kísérthető Isten? Meddig kész Isten, mert múltkor ugyanezt láttuk, ezzel a hihetetlen minden emberi értelmet felülhaladó hűséggel, szeretettel fordulni, a hitetlen és a lázadó nép segítségére sietni. Ebben a szakaszban nem olvassuk a jelét Isten rosszallásának. A történet mégsem végződik ennyivel, mert ennek a történetnek utóélete van. Ez a történet, ez a két szó, Massa és Meriba, Isten kísértés és perlekedés, végig vonul a Biblián. Örökre a hitetlenség, a bizalomvesztés, a kemény szívűség az Isten kísértés helyeként marad meg Isten népe emlékezetében. Jézus ugye ezt idézi, amikor az ördöggel harcban áll, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet, így folytatódik az az idézet, ahogyan megkísértették őt Masszában. Aztán Isten népe nem felejtheti el ezeket az egy eseményeket. A 78. Zsoltár szerzője Izrael történetét énekli meg egy tanítóköltemény formájában. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vizüket, de továbbra is vétkeztek ellene. Lázongtak a felséges ellen a pusztában, próbára tették Istent vágyaikkal, ennivalót kérve kívánságaik szerint. És az egész Izrael történetén végigmegy ez a gondolat, hogy újra és újra zúgolódtak, lázongtak, próbára tették Istent, megkísértették őt. A 95. Zsoltár szerzője, amikor Isten dicséretére és magasztanására szólítja a népet, és ezt a Zsoltárt énekeltük az Isten tiszteletünk kezdetén, akkor szintén ezt a történetet hozza fel figyelmeztetésként, így szól, most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. És végezetül sokat mondó, hogy aztán az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levél ugyanezt a Zsoltárt veszi elő. A Massza és a Meriba hagyományhoz nyúl vissza, amikor a gyülekezetek tagjait arra figyelmezteti, hogy legyetek engedelmesek az Úrnak, hogy nehéz idők vannak, üldöznek benneteket a hitetekért, tartsatok ki, ragaszkodjatok a hitetekhez. Ne hagyjátok abba azt, hogy találkoztok a gyülekezetben. Ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere felnőjön a szívetekbe. Ne legyen kemény, makacs a szívetek is. Ebben a helyzetben ezt a Zsoltárt veszi elő, és azt mondja, vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől, amint ez történt Masszánál és Meribánál. Mert, kedves testvérek, Isten itt van köztünk, de ez nem triviális, ez nem tét nélküli, ezt nem könnyű sokszor elfogadnunk, ezt meg kell harcolnunk, hitben, bizalomban ki kell várnunk, és mindeközben ügyelnünk kell arra, hogy ne keményedjen meg a szívünk, perlekedésünk, veszekedésünk a körülmények ellen, emberek ellen, főnökök ellen, rendszer ellen, ne váljon Isten kísértésévé, ne váljon Isten megpróbálásává, mert akkor elveszünk ezzel a néppel együtt. Isten szent lelke, lágyítsa meg a szívünket, hogy ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az őseink Meribánál és Masszánál a pusztában. Amen. Imádkozunk. Édesatyánk, Azokért könyörgünk most különösen, akik a pusztában találják magukat hosszú vagy rövidebb ideje, akik nem értik, hogy engedelmességükért hogyan juthattak mégis olyan helyre, ahol alapvető hiányok veszik körbe őket, és akiknek szíve megkeményedik perlekedésben, az Isten kísértésében, próbára tételében. Azért imádkozunk, hogy Szent Lelked lágyítson meg bennünket, adjon újra reménységet, annak a bizonyosságát, hogy Te jelen vagy, és el fog jönni az az idő, amikor újra oly módon ragyog fel jelenléted, mint korábban. Azért imádkozunk, hogy a pusztákon, a sivatagon keresztül megtörténjen az, amit Te meg akarsz tenni az életünkben. Hogy ki tud bennünk munkálni a hit, a bizalom életformáját. Hogy benned bízó emberekké, közösségé váljunk. Hogy így lehessünk bizonyságtevői annak, hogy Te jelen vagy és cselekszel ebben a világban. Így imádkozunk azokért, testvéreinkért, akik különböző terheket, nehézségeket, fájdalmakat, betegségeket hordoznak. Állj melléjük, és bátorítsad őket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a Szent Lelked munkája a gyülekezetünkben a Te jelenlétedet. Hogy soha ne vegyük magától értetődőnek, hogy Te megjelensz, hogy Te megszólalsz, hogy Te megszólítasz, hanem mindig egy csodának éljük meg, és hogy készek legyünk ezt várni, ezért imádkozni, hogy hétről hétre az Isten tiszteleten találkozzunk veled. Imádkozunk azért, hogy meglássunk téged ugyanakkor hétközben is, hogy a veled való közösséget, jelenlétednek ízét ne akarjuk mi korlátozni, hanem bármilyen helyzetben, a munkában, a családi életünkben, minden dolgunkban felismerhessük azt. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a Te evangéliumod jó íze elérjen másokat. Imádkozunk ezért a lakótelepért, az itt élő emberekért, ahova helyezted a gyülekezetünket, de az egész városért és az egész vidékért. Kérünk téged, hogy elevenítsed meg a gyülekezeteket, hogy hozz létre élő kapcsolatokat, és hogy ezt a mai napot az agrárszociális misszió részvételével így láthassuk, mint a kezdetét annak, amit Te cselekszel. Imádkozunk a gazdákért, termelőkért, akik nagyon nagy nehézségeket hordoznak, akik sokszor becsapottan, kisemmizetten, tartással lévő emberekként az öngyilkosságot választották az elmúlt időszakban. Kérünk téged, hogy a Te evangéliumod reménysége jusson el minél többekhez. Kérünk téged ezért az országért, ennek az országnak a vezetőiért. Adjál minden vezetőnek bölcsességet, belátást, alázatot, annak a felismerését, hogy minden hatalom Te tőled van, és minden hatalom szolgálatra adatott. És kérünk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.